Nyilván tök jól hallatok, hiszen ez a Skype, amit a Microsoft vásárolt meg, tehát nem hallhattok rosszul.
Szülői értekezlet. Kedves anyukák és apukák.
Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Szülői Értekezlet Podcast 34. Apák Napja című adása. Ugyan nem egyeztettük a többiekkel azt, hogy ezt az adást az apák napjáról fogjuk elnevezni, de hát két nappal a jeles nap után azt gondolom, hogy ennyit megérdemelnek a podcastban résztvevő apukák. És mivel ezzel elárultam azt is, hogy ebben a podcastban vannak apukák meg anyukák, ezért most azt is eláruljuk, hogy melyiküket hogy hívják, engem például Ferinek hívnak.
Engem Anettának.
Én Andi anyuka vagyok.
Nem szó.
Igen, azt nem mondtuk, hogy a Feri az apuka nálunk, és Anetta az anyuka, de mi is ezt a hagyományos leosztást követjük. Bár mondjuk szoktunk arról beszélni, nem, hogy azért ez valójában fejben kicsit néha fordítva van.
Mert?
Hát, hogy te vagy az ilyen férfi agyú, én meg a női agyú.
De inkább a szerepeimet tekintve szerintem azért az anyuka szerepeket.
A szerepeket viszont tekintve ragaszkodunk a végtelen unalmas hagyományos leosztáshoz, de az agyunkban, titokban szerepcsere van, és te hordod a nadrágot.
Te így érzed.
Hát nem szívem, nem érzem így. Valójában. Na,
én nem érzem így.
Komolyodjunk meg, itt nagyon meleg van, és ott is nagyon meleg van?
Nagyon.
Nem, itt teljesen normálisak a viszonyok, nem is értem a kérdést.
Mindenkinél nagyon meleg van, hiszen nagyon
nem
meleg
is
van odakint
is. Nem is a spagetti pántos adás. Ez a mai adás.
Hát egyébként lehetne az apák spagetti pántos napja adás.
Nekem sokkal szimpatikusabb a spagetti pántos adás, mint az apák napja adás, mert a spagetti pántnak van jelentősége, az apák napjának még nincsen.
Nincsen, sőt, az derült ki egy-két sajtótermék lelkesen megpróbálta megtudni, hogy mi is van itt Magyarországon az apák napjával, és hát az összes ilyen import ünnep közül az apák napja a legkevésbé ismert és elfogadott, ez gyakorlatilag mindenki leszarja, és senki nem akarja ezt ünnepelni, bár azért persze sokan hivatkoznak arra, hogy az anyák napját se olyan nagyon, de azért az anyák napját azt szoktuk ünnepelni, nem? Illetve hát az óvoda kikényszeríti.
Tartjuk, igen. Az intézmények azért életben tartják. De a spagetti pántról én még azt akartam mondani, hogy azóta, amióta elkezdtük ezt az adást, vagy ezt a podcastot, október 23-a óta, még egyetlen egyszer sem volt olyan adás, hogy mi ne pulóverben, nagyon fázva ültünk volna itt a Skype előtt. És ez az első adásunk, így ez nem tudom hányadik, a 34. adásunk, amikor végre nem fázva és nem pulóverekben ülünk itt. És én ezt már nagyon-nagyon vártam. És ez egyébként semmi jelentősége nincs az egésznek, csak az, hogy 6 hónapig hordjuk a téli ruháinkat, és 2 hónapig a nyári ruháinkat, és én erre így mindig nagyon fájdalmasan döbbenek rá, hogy valójában nem jó helyen lakunk.
Igen, lejjebb kéne jönni.
Ne, erre két dolog van, ami erre szembe jut. Az egyik az, hogy nekem régi elméletem az, hogy a Kárpát-medence egy igen szomorú hely, mert hogy az összes meteorológiai és földrajzi éghajlati tájegységből a lehető legrosszabbat gyűjti magába. Tehát vannak nagyon-nagyon lucskos, havas hidegtelek, baromi jó sípályák nélkül, illetve van gyönyörű mediterrán nyár, amiből csak a mediterráneumnak az előnyei
hiányoznak.
Viszont van rengeteg irgalmatlanul idegesítő kabóca. Úgyhogy ez egy szörnyű hely ebből a szempontból. A másik meg, ami eszembe jut a spagetti pántos öltözködésről, hogy végre, amióta elindult a podcast, Anett a szép szavaival, végre először 10 másodperc a reggeli öltözködés.
Igen, tényleg.
Már hogy a gyereknek a reggeli öltözködése, és ez egyszerűen megfizethetetlen. Ennél csodálatosabb nincsen, amikor azt mondod, hogy vedd fel azt a ruhát, és 10 másodperc múlva útra készen áll.
Ez nálatok így megy. De nektek könnyű életetek van. Nálunk ugye már eleve, tehát ez a vedd fel azt a ruhát, ez nem merül fel, ez a megközelítés, mert ez úgysem működne. Hanem menjetek, öltözzetek fel, lányok. Akkor Elmennek felöltözni a lányok, majd mintegy egy perc múlva hangos zokogást hallunk a szobájuk
ma például
felől.
A zokogás oka az volt, hogy a spagetti pántos egyberuhának a spagetti pántja sajnos 5 centivel hosszabb volt, mint Borka válla, tehát így lógott a pánt, és így érezte, hogy ez azért így nem jó. Úgyhogy ilyen hihetetlen nagy sírás, rívás volt, hogy én azonnal oldjam meg ezt a problémát. Mondtam, hogy ezt a problémát csak úgy tudom megoldani, hogy a spagetti pántra ide fölülre két kis csomót rakok, de az nem. Tehát az nem jó, hanem üljek le és varjam meg hátul. És mondtam, hogy nem. Nem, nem vagyok hajlandó reggel 7-8-kor spagetti pántokat varrogatni, úgyhogy 8 órakor mi indulunk a tornatáborba. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz reggelünk volt a spagetti pántok miatt.
Általában nagyon nehéz reggelünk van, legalábbis amikor így öltözködésre kerül a sor, illetve mostanában, hogyha reggelire kerül a sor. Tehát ez a két dolog nehéz reggelente. Más dolgot nem szoktunk csinálni. Viszont tehát, ha még fogmosásra is kényszerítenénk őket,
Jézusom.
Akkor... az még egy.
Esetleg fésülködésre talán.
Legkevésebb a fésülködés, de az eszemben lehet abban azért csak nem vitatkozunk, hogy töredék időbe kerül most öltözködni, mint mondjuk három.
Nem, ez tényleg ez így van.
Hát ha magát a nettó öltözködéssel töltött időt, tehát a Halloween lehúzását és a kis nyári ruha meg a bugyi felhúzását tekintjük, akkor igen, az valóban nagyon, nagyon gyorsan megvan.
Hát az már önmagában rengeteg idő.
De például a lányaink most így 6 évesen elkezdtek megismerkedni a cipőkötés, mármint a cipőfűző kötés művészetével. Ebből is azért volt egy-két szigorú reggel, amikor tehát egyik felét a másik felére így rátette a főszereplő, majd dühöngve zokogni kezdett. Én sosem fogom megtanulni, mondta, mint egy 4 másodperc próbálkozás után, és utána jött egy 3 perces zokogó roham.
Most már ezt a zokogást annyiszor említitek, hogy ez egyébként normális, hogy ennyi idősen, bele is kell, annyi idős, mint ők, hogy mindenen elsírják magukat?
Nem, de nekünk nem nincsenek normális gyerekeink ebből a szempontból. Ha,
és akkor ezek szerint nektek sincsenek?
Nem, bele is folyton ezt sem. Még eddig a kiavatlanságra fogtam.
Nem, hát ugye ez a kommunikációs, tehát hogy mondjam, ez az ő legjobban megtanult alapvető kommunikációs eszközük, vagy az érzelem kifejezésnek az elsődleges eszköze, amit csecsemőkoruk óta alkalmaznak. Inkább csak az a baj, hogy, vagy nem is baj, hanem az a kérdés, hogy ki meddig ragad benne, és ki mikor kezd el más módokon is érzelmi intelligenciát használni.
Igen, a másik verzió, az olyan klassz, az a nem. Hát, nem tudom, melyik a rosszabb vagyok.
Én a sírást kevésbé bírom elviselni, mert hogy eddig...
Igen, valószínűleg az elveszett lányka és a hideg manipulatív nőstény között még nem nagyon ismerik a helyzetet.
Igen, az
abszolút. És én rájöttem, de egyébként ezt lehet, hogy még soha nem mondtam sem adásban, sem adáson kívül soha senkinek, úgyhogy egyfajta coming out közeleg, de hogy én rájöttem, hogy mi az, ami olyan borzasztóan fel tud engem idegesíteni a lányaimmal kapcsolatban. Én viszonylag későn nősültem. Anettát vettem el feleségül egyébként, aki itt ül mellettem. És ezt nagyon...
Gratulálunk!
Köszönjük szépen! Nagyon sokáig halogattam ezt a döntést, és sok évnyi pszichoanalízisbe kerültem, amíg rájöttem, hogy ezt alapvetően azért tartózkodtam egy csomó nőtől, mert hogy ami a legjobban bosszantott mindig egy kapcsolatban, az a játszmázás volt. Tehát amikor így a nők így... valamiféle hátsó gondolattól, vagy tervtől vezérelve, hát mondjuk itt nem azt mondták, amit gondoltak, és akkor így megpróbáltam nagyon egyszerűen definiálni a játszmázást, és ezt mindig fennhangon is hirdettem, hogy tehát soha nem lesz olyan nő a feleségem, aki játszmázik, és akkor megtaláltam végre azt az asszonyt, akinek ez a játszma dolog ez egyáltalán nem volt a sajátja. És boldogan élünk azóta is. Immár kb. 7 éve, vagy 6, vagy valami ilyesmi. 7 éve vagyunk házasok, és ezt nagyon szeretjük, hogy nincs játszma. Na, ehhez képest a lányaink, ugye, ahogy nyilván a legtöbb gyerek, hát semmi más nem csinálnak, csak játszmáznak velem, és amikor ezt így párban nyomatják, és még egymást is támogatják, akkor ugye nem csoda, hogy újra pszichológusért kiálltok, és csikorgatom a fogaimat.
Ez a megbosszulás.
Nem fogjuk ezt feleségül venni.
Hát egy... ők ezt máshogy tudják. Azt állítják, hogy mind a kettőjüknek én leszek a férje.
Ez az élet bosszúja, Feri, ezt nem lehet kikerülni a játszmázó nőket. Azt hiszed, hogy velem kicselezed az életet, mert ugye én nem vagyok egy túl, tényleg nem vagyok annyira játszmázós, de aztán szültem neked két ultra játszmázós csaj.
És most még tét nélkül a dolog, de amikor majd a BMW kulcsot meg a lakást fogják kicsalni tőled, az lesz a kemény.
Igen, most egyelőre még csak a csokis kekszér megy a... meg az egyebekért megy a
játszmázó. A 34. adásban megtudtuk Feri karmáját.
Igen, igen, igen. Hát, így jártam. Jó, igen, ezt
megfejtettem. Ez az egy van, tök jó. Neked már nem kell sokat küzdeni a nirvánáért.
Csodálatos hírek. A csodálatos hírek adása az Apák Napja című spagetti pántos adás. Igen. De egyébként még azt azért el akartam nektek mondani, hogy találtam egy... azt hiszem a Huffington Poston van egy ilyen szokás, hogy minden héten a hét legjobb tweetjeit összeválogatják, az ilyen gyerekezős tweeteket, és ezek között olvastam egy Brian Hope nevű, egyébként azt hiszem humorista fickónak a tweetjét, ami kb. Úgy szól hirtelen fordításban, hogy a feleségem azt mondta, hogy az apák napja alkalmából elvihetem a gyerekeket egy olyan programra, ahol csak ők meg én leszünk ott. Hát ez pont olyan, mint amit az anyák napján is csinálhattunk, mondja ő, és valóban ez az apák napja tényleg pont ilyen, hogy nagyjából azt kapja az apuka erre az eseményre, hogy lehet a gyerekekkel még egy kicsit.
De még ez milyen csodálatos.
De holott valami, azt is olvastam valahol, hogy, hogy egy felmérés szerint minek örülnek legjobban az apukák, egy üveg ginnek. És ebben is lehet azért valami.
Tényleg? Kitöltötted ezt a tesztet?
Hogy?
Kitöltötted ezt a tesztet?
Százszorosan kitöltöttem ezt. Ebből a szemben a tökéletesen átlagos apukának minősülök.
Igen, ráadásul ugye neked még van is az a becsípődésed, hogy a megfelelő mennyiségű gin elfogyasztása az megvéd a... Mitől is? A kullancsoktól?
A kullancsoktól, illetve
hát
a maláriától.
És a malária.
Alapvetően a malária ellenes tevékenységünk vezetett oda nekem.
Kárpát-medencében különböző.
Igen, a Tóbudán nagyon...
Már az 50-es évekig Magyarországon létezett malária a Kárpát-medencében, amíg le nem csapolták a hanságmocsarakat.
Akkor bocsánat.
Tehát a malária egy komoly népbetegség volt Magyarországon. Sajnos gyerekcipőben járnak a Kárpát-medencei malária kutatások.
Ezt a szerencsét most élünk, és nem az 50-es.
És egyébként meg hozzátenném, hogy ez az annyira nem vicces, mert a malária az egyik leghalálosabb, vagy legnagyobb pusztítást okozó tömegbetegség a Földön is, hogy...
Valami gyógyszerre jól kezelhető, nem?
Nem kezelni nem lehet, a tüneteket lehet csökkenteni, illetve hát mit tudom, szúnyog. Tehát a mai napig a szúnyogháló az egyetlen hatékony védekezés ellene. Egyébként a Bill Gates alapítvány az egyik legfontosabb, a Bill Gates alapítványnak az egyik legfontosabb tevékenysége a malária ellenes kutatásoknak a finanszírozása.
Annyira furcsa, hogy már annyi mindenre van megoldás, és az ilyen szúnyogok, meg mindenféle ilyen kullancsok, tehát a terjesztett vírusok, meg nincs.
És ugye a maláriát Magyarországon a rejtőregények azok tényleg így a vicces és érdekes, egzotikus betegség kategóriájába lökték el, de a mai napig az egyik legsúlyosabb globális probléma a Földön. De szerencsére van gin, tehát ugye a brit kultúra az kitermelt a tökéletes először.
A gin miatt, ami kipárolog a szervezetedből, azt nem bírják a szúnyogok?
Hát egyrészt ugye ez a borókapárlat, másrészt meg a gin tonic, mint a legtökéletesebb és legprimitívebb koktél típus. Ugye a tonic az egy kinin.
Az kinint tartalmaz.
Kinin tartalmaz, és egyrészt valóban a bőr kipárolgása az erjeszti a szúnyogokat, másrészt pedig a váltólázva nagyon jó a kinin.
Ja, de akkor tulajdonképpen a tonic a megoldás, nem a gin.
Hát, de tonicot kiiszik magában, tehát...
Anetta, ha jól figyeltél, akkor legalább 5 ponton fedezhetted fel a súlyos összeesküvés elméletek egy-egy újabb ékes példáját ebben a évrendszerben. A gin az egy jó ital. Na, erről van szó. Okay, malária pedig 50-es évek óta nincsen Magyarországon. Érted, a többit érted. De egyébként azt el akarom mesélni, ha már Bill Gates meg a malária szóba került, hogy volt egy nagyon punk cselekedete a Bill Gatesnek, aki egyszer erről a malária elleni küzdelméről adott elő, azt hiszem, egy TED eseményen, És úgy kezdte az előadását, hogy behozott egy ilyen plexi dobozt, amiben nagyon sok szúnyog volt láthatóan, és aztán azt mondta, hogy hát de ugye tudjuk, hogy ez csak a harmadik világot fenyegeti, úgyhogy nekünk ettől nem kell félni, majd kinyitotta a plastik dobozt, és kirepültek a szúnyogok, és a elhűlve, rettegve nézte a közönség, és figyelte a további előadást, ami valahogy úgy folytatódott, hogy na most ugye beszartatok.
És tényleg?
Nem, hát természetesen nem maláriás szúnyogok voltak, bár szúnyogok voltak valóban. De hogy Bill Gates így a 70 környékén hajlamos ilyen vad ötletekre és erős szemléltető példákra is.
Hát, hogy terroristaként így elcsukták volna, hogyha azok tényleg maláriás szúnyogok lettek.
Én csak arra gondolok, hogy meg is nyíltak aztán a pénztárcák.
Hát, de abszolút. Pontosan ez a sokkolás volt a feladat. Még valaki lesokkolt minket, ami úgy, én úgy látom, hogy aki lesokkolt hát a magyar közvéleményt, az a mai adásunknak a témájának a gerincét fogja képezni, aki ugye nem más, mint hát a kimondhatatlan nevű Kanye West, akinek a nevét a Bencétől tanultuk kimondani, de még mindig nem vagyok szerintem tökéletes.
Kanye West.
És az ő drága felesége, Kim Kardashian.
Nem, élettársa jelen pillanatban. Egy alkotmány által, vagy alaptörvény által megengedhetetlen élettársi viszonyt folytatnak. Már csak azért is, mert azt én most tudtam meg, hogy Kim Kardashiannak van egy férje, pontosabban 2 héttel ezelőttig volt egy férje, és egy meglehetősen hosszadalmas válási procedúra után 2 héttel a gyermek születése előtt sikerült elválni. Úgyhogy most, de valószínűleg ezért nem házasodtak össze egyébként.
Na, tehát és ők, ugye, hát most már mondhatjuk rendszeres vendégei adásunknak, mármint abban az értelemben, hogy emlegetjük őket sokat.
Megmagyarázhatatlan okokból.
És most, hát most egyszerre egy ilyen nagy pályás letámadásban vannak, mert egyrészt megszületett az első gyermekük, amit ugye annyi biztos, hogy K betűvel kezdődő nevű leánygyermek lesz.
Nem, nincsen még neve a gyermek, legalábbis nem hozták nyilvánosságra. Ugye a Brangelina pároshoz hasonlóan már el is nevezték a kisgyereket a sajtóban Kimjenek, azaz ugye a Kim Kardashian és a Kanye West nevének, keresztneveinek összevonásából Kimjenek, de még nem lehet tudni, hogy hívják a kislányt. De nem is ez a lényeg igazából, hanem az, hogy lehet, hogy úgy tűnik, mint hogy túlságosan sokat foglalkoznánk itt Magyarországon egy magyar nyelvű podcastban ezzel a témával, de hogy ami most zajlik az Egyesült Államokban, az egészen elképesztő. Tehát most jelen pillanatban ők a par excellence álompár, és most tehát egy döbbenet, hogy mi zajlik. Ugye ez hozzátartozik az, hogy Kanye Westnek, mit tudom én, 3-4 nappal ezelőtt egy hete jelent meg a legújabb lemeze, és a lemez megjelenést követően 3 nappal született meg a gyermek, aki egyébként az hozzátartozik a dologhoz, hogy körülbelül egy hónappal, tehát koraszülöttként.
5 héttel korábban,
tehát azért annyira nem, hogy hívja, bulvár a helyzet, mert szerintem azért nem kockázatmentes. És hát ugye Magyarországon meg aztán arról híresült el, ugye ő, tehát Kanye West sosem volt nagy különösebben népszerű Magyarországon, mindig is egy ilyen érthetetlen feka rapper volt, de miután az új lemezén, ezen a bizonyos Jesus című lemezén, az egyik számban, a New Slave című számban hangmintázta a örökbecsű gyöngyhajú lány című Omega szerzeményt, ezért aztán most nagyon-nagyon bulvár téma Magyarországon is az ő életműve. Tehát, hogy most tényleg minden róluk szól, és hogyha még ehhez hozzáveszünk azt, hogy a Kim Kardashiannak a mamája, a kedves Nagyi, akit ugye Kris Jennernek hívnak a második férje után, július 15-én kezdi el a nem tudom melyik amerikai csatornán, talán a CBS-en, az új talk show-ját, amit mindenfajta átszázástól mentesen egy ilyen Oprah Winfrey ellen show-nak próbálnak indítani, és ugye nagyon okosan már úgy harangozza be az adást, hogy majd az első adásban július 15-én, és hogyha ezt hozzáveszünk azt, hogy korábban született a gyerek, tehát arra volt indítva, arra volt kitalálva ez az adás, hogy akkor induljon, amikorra a naptár szerint a Kardashiannak meg kellett volna, hogy szülessen a gyereke, és már most úgy promózzák ezt az adást, hogy majd ebben az adásban első kézből nagyon izgalmas információkat tudhat meg az amerikai közvélemény a régvágy gyerekről. De hát egy ilyen egészen komplex, hogy is mondjam, média támadás indult. Ez.
Azért a média az egy ilyen, hogy mondjam, csak talán a média nem a legszimpatikusabb képződmények egyike ebben a 21. században. Arra jöttem én rá, mint a média dolgozója, vagy egykori dolgozója.
Hát figyelj, itt ebben az a szép, hogy ezt igazából ők irányítják. Tehát végül is azért azt be kell látni, hogy két olyan emberről van szó, illetve hogyha a kedves nagyit is ide vesszük, a Kris Jennert, három olyan emberről van szó, akik 15 éve benne vannak ebben a bizniszben. Pontosan tudják, hogy működik, mert ezek nem magyar celebek, hanem amerikai celebek, és nem is csak celebek. Kanye West mögött azért van, mit tudom, 15 év művészi produkció.
De Kim Kardashian mögött nincsen más, csak a segge.
Nincsen, de ugye a Kanye Westhez hozzátartozik az, hogy ő például az ő nagy példaképe, és jó barátja, és egyébként a kiadó társa, tehát annak a cégénél megjelent az a lemez, a Jay-Z, aki egyébként a Beyoncé Knowles-nak a férje, tehát van valami elképzelésük arról, hogy hogyan működik ez az egész. Uh-huh. És nem érzem úgy, hogy őket, tehát nem ilyen valóvilág szituáció, hogy szerencsétlen 18 éves tapasztalatlan borsodi lány most kihasználja a gonosz multinacionális nagyvállalat, hanem inkább az ők, tehát ők tartják kézben a dolgokat, és döbbenetes ez a valóság sóval keveredő ilyen szaga, amit itt építenek évek óta, és ennek az igazi kicsúcsosodása az, ami most zajlik. Tehát a megjelenő lemez, a megszülető gyerek, az induló tévéshow. Tehát ez egy igazi, gyönyörű amerikai családregény szerintem.
Én azt mondom, hogy szerintem nem tévedek nagyot az előző kijelentésemben. A média nem a legszimpatikusabb képződménye a 21. századnak. Még mindig így érzem. De mondjuk ezt teszi lehetővé, hogy olyan reklámkampányok is megjelenjenek, mint ami a következő hírünkben található, ami a tinédzserek terhessége vagy terhességének veszélyeire hívja fel a figyelmet, és egészen meglepő képsorokat tartalmaz.
Ti láttátok ezt a kampányt, mi a véleményetek róla?
Én nem, tehát én csak annyit értettem meg belőle, hogy a meghökkentésnek nincs semmi mögöttes tartalma azon túl, hogy figyelemfelkeltő, és így eléri, hogy a tini lányok megnézzék ezeket a plakátokat, amiken egyébként, ugye, csak hogy a hallgatók is tudják, terhes pocakkal megjelenő egyébként kigyúrt tinédzser fiúk láthatók.
Igen, ez egy chicagói kampány, és a chicagói, tehát a chicagói önkormányzat egészségügyi irodájának a kampányáról van szó, amihez hozzátartozik a háttérhez a dolognak, hogy Chicagóban, illetve Illinois államban kimagasló a tinédzser terhességek aránya az amerikai átlaghoz viszonyítva, és ezért a chicagói önkormányzat indított egy kampányt, aminek a célja az, hogy valamelyest visszavesse, vagy legalábbis óvatosságra intse a tinédzsereket. És erre találták ki azt a koncepciót, hogy tini fiúkat ábrázolnak terhesen, félmeztelen, nagyon cuki, tehát ilyen Calvin Klein típusú tinédzser fiúk vannak, és ők nem véletlen az egészben, hogyha jobban megnézitek a kampányt, akkor itt három plakátot közöl ez a honlap, ami beszámol erről a sztoriról, és van egy szőke, klasszikus amerikai WESP fiú, meg van egy jellegzetesen spanyol, meg egy jellegzetesen afroamerikai fiatalember, és mind a hármójuk ilyen hatalmas gömbölyödő pocakkal van ábrázolva. És a kampánynak, a plakátoknak a fősora az az, hogy váratlan, és a magyarázó szöveg pedig az, hogy igen, pontosan olyan váratlan, mint a tinédzser terhességek általában, a tinédzser terhességek legtöbbje. Szerintem ez iszony, szerintem tuti telil találat ez a kampány. Azt tudni kell hozzá, hogy ez a kampány az elsősorban közterületen megy, tehát óriás plakátokon, illetve buszmegálló táblákon és közlekedési eszközökön, tehát nincsen tévé, meg sajtóhirdetés, meg ilyesmi. Azaz nagyon-nagyon, látszik, hogy nagyon-nagyon ki van dolgozva, pontosan tudják, hogy hol érdemes hirdetni a tinédzsereknek, tehát, hogy nincs értelme sajtótermékben, meg televízióban, meg ilyesmiben, mert a veszélyeztetett célcsoportnak a zöme az az utcán tartózkodik egész életében, és ott látja ezeket, ahogy hívják. A másik, ami nekem iszonyatosan tetszett, az, hogy egy olyan elemre épít, ami ilyen szép szóval szubverzív tulajdonképpen, és nagyon telibe találja a célcsoportot. Nekem valahogy az az elképzelésem a tinédzser fiúkról, hogy ilyen nagyon bizonytalan a testükhöz való viszonyuk. Tehát ez az az időszak, amikor ez a késő tinédzserkor, ez a 16-18 év, amikor ilyen iszonyatosan bizonytalan viszonyban van, hogy vagy a saját testeddel, és amikor ilyen zavaró elem feltűnik, hogy mit tudom, van egy terhes pocakod ezeken a plakátokon, akkor az óhatatlanul felhívja a figyelmet, és ilyen bizonytalansági érzetet kelt, és azért tetszik nekem ez a kampány, mert pont tehát nagyon okosan eltalálja azt az érzékeny pontot. Ugye ez elsősorban a tini fiúknak szól, nem is a lányoknak, éppen hanem a fiúknak, hogy ők ismerjék fel a felelősségét a védekezés nélküli szexnek, és ebből a szempontból szerintem telibe találja. Nem bonyolult, tök egyszerű, tök egyértelmű üzenet, nincs túlspilázva, de ugyanakkor meg baromi hatásos.
Én egyébként inkább úgy fordítanám az unexpected-et, hogy nem tervezett, nem várt, vagy valami ilyesmit, tehát ahogy a tervezett terhességek kapcsolatban, és nekem az jutott eszembe erről, hogy szerintem is nagyon jól a fiúkat találja el, és nem a lányokat, mert nagyon sokszor belegondoltam abba, hogyha egy férfinek kéne átélni azt, hogy megváltozik a teste, rosszul van, pattanásos lesz, fénytelen lesz a haja, nagyon érzékeny lesz a szagokra, tehát hogy akkor sokkal, tehát ez a felelősségteljes gondolkodásra való inspirálás azt szemezjönik meg ebben a kampányban, hogy ha veled történik ez tényleg testileg, fizikailag, akkor sokkal rémisztőbb, mint az, hogyha nem húzol ószert, és a másikkal történik meg ez, és te meg lelépsz, és így azt mondod, hogy hát sajnálom, vagy nem tudom, majd egyszer, ha lesz fizetésem, akkor abból adok valamennyit a gyereknek.
Vagy nem.
Úgyhogy nekem ez abszolút ezért tetszik, mert így tehát ilyen iszonyatosan erős benyomást ad arról, hogy mi van, ha ez éppen veled történt. Lehetne akár, hogy ez az egész veled történik. Tehát, így nem, tehát még lehetne durvább is a kampány, hogy ezek a terhes fiúk a, nem tudom, a WC-t csésze fölé hajolnak, vagy ilyesmi. Ehhez képest egészen ilyen esztétikusra vették a figurát.
Erről nekem két dolog jut eszembe. Az egyik, hogy az, hogy fénytelen a hajam, ezt én nap mint nap átélem, de végül is hát így nem rúgtérdem.
Jó, de így 40 fölött egészen más, mint ezek a 16 éves tinédzserek.
Azt hiszem, nekem ez sose volt egy ilyen elsődleges preferencia, a fényes haj, de mindegy.
Próbáltam azt el,
hogy azért érzi, értem, hogy valójában értem.
Akkor így nagyon megváltozik a tested.
És hát a másik, amit viszont el akarok mondani, hogy milyen érdekes, hogy a következő hírünk az pontosan erről szól, az megint csak egy reklámkampány, ahol viszont a Huggies nevű pelenka márka csinált egy csodálatos, tényleg nagyon szép kampányt, mert pont arról szól, hogy a fiúk is érezzék, hogy milyen dolog is a terhesség.
Hát igen, ugye a Huggies-ról, a Huggies dél-amerikai aktivitásáról már beszéltünk a múltkorjában, amikor egy brazil kampányt mutattunk be, ez a Tweet Pee volt, tehát az a pelenka, amelyik tweetet küld a Twitterre.
Hova máshol?
ki twitteli, hogyha a gyerek bepisil. Most úgy látszik, hogy az argentinok felvették a kesztyűt, és ugyanaz a reklámügynöksége. Azt hiszem, hogy a Huggiesnek ezek szerint egy globális reklámügynöksége van, az Ogilvy & Mother, és ők nem hagyták azt, hogy a brazilok elvigyék a pálmát ezzel a nagyszerű koncepcióval, ezzel a tweetpissel, és ők egy más vonalon álltak hozzá a dologhoz. Ők úgy gondolták, hogy akkor az apukákat próbálják meg behálózni abból a szempontból, hogy valószínűleg náluk van a pénztárca, hogy akkor most milyen pelenkát is vegyenek. És kidolgoztak egy olyan kampányt, aminek az alap eleme az, hogy egy olyan érzékelő rendszert alkottak meg, amit hogyha ráhelyeznek a várandós anya hasára, az különböző ilyen vezetékek keresztül kapcsolódik az apa hasára tett ilyen párnaszerűséggel, akkor a magzati rugásokat és ütéseket és hasonlókat az apa valós időben élvezheti.
Igen, tehát ott fekszenek egymás mellett a várandós anya meg a férje, és a férj is érzi ugyanazokat, amit a felesége érez.
A viccesebben összesen, mit tudom én, minden egy perces reklámfilmben, az a szép, hogy ahogy így elnézem, 3-4 apát mutatnak ebben, a anyát és apát mutatnak ebben a szituációban, de hogy a vége az mindig sírás.
Igen, és mindig a pasik sírnak.
Igen, mindig a pasik sírnak, az anyák azok boldogan vigyorognak, hogy végre te is megkapod a magadét, és ahogy elnézem, egy ilyen nagyon hatásos kis eszköz arra, hogy valamilyen módon bevonják az apákat ennek a fizikai struktúrájába.
Hát igen, de azért ugye ezek nem az apáknál ezek nem a fájdalom könnyei, hanem a meghatottságai. Szóval, hogy azért a kampány az arról szól, hogy azt a boldogságot élhetik át a pasasok is, amit az anyukák, vagy leendő anyukák átélnek azzal, hogy ott bennük a kisgyerekük mocorog. Az utolsó hírünk egyfajta átadásról szól szintén, és inkább csak említendő, hogy pár adás előtt beszéltünk egy nagyon jó pofa YouTube projektről, ahol egy apuka saját maga személyesíti meg a 2 éves kislányát, és egy felnőtt férfiként játssza el azt, hogy milyen bizonyos alapszituációban egy 2 éves lánygyereknek a reakciója. És ugye ebből 2 epizódot láttunk, hát most megjött a 3. epizód is, és végtelen vicces már megint, amikor is a kislány beszélgetését az apukájával azt 2 felnőtt férfi játssza el. Ez az epizód arról szól, hogy a kislány bejön és azt mondja, hogy akarok még egy kekszet. És az apuka különféle technikákat, felnőtt technikákat alkalmaz, azt mondja, hogy de hát nem eszünk kekszet már, meg már elfogyott a keksz, meg ez nem
nincs
így működik, hogy csak akarod.
Itthon.
És a kislány megértően bólogat, és azt mondja, a kislány, aki egyébként egy magas, vékony apuka, és egyébként angyalszárnyaskákat
és egy kis fehér csatocska is van a hajában.
Az azt mondja, hogy oké, de én akarok még egy kekszet. És végül, hát egyébként nem találnátok ki soha, végül kap még egy kekszet.
És egyébként ez a legszebb az egészben, hogy ugye a valóságos apa, amilyen dolgokat mond arra, hogy miért nem akar még egy kekszet adni, azok olyan távol állnak az igazságtól, és attól, amit ő valójában gondol, és szerintem ezt így annyira jól sugározza, tehát, hogy így felnőttként azt gondolod, hogy egy gyereknek annyi keksz, amennyit ma már megevett, az már elég, és nem akarok neki többet adni, mert az egy ilyen felesleges kalória, meg csokoládé, meg cukorbevitel lenne, és én azt gondolom, hogy ő neki már pont ez megvolt, és hogy ezt így nem kéne. De ehhez képest olyan dolgokat mond, hogy nincs itthon keksz, elfogyott, nem tudok teremteni kekszet, tehát ilyen csupa hazugsággal látja el a gyereket, aki ezeken így, tehát mint hogyha így ez a felnőtt világ így egyáltalán nem létezne, csak egy dolgot tud mondani, de én még szeretnék egy kekszet, tehát a leglényegibb valóját adja az egészbe bele, és szerintem ez annyira szép, ahogy találkozik ez a gyereki teljes önazonosság, és a szülő részéről jövő ilyen nagyon hamis hárításoknak a hálózata, ami aztán abszolút átjukad a végén, és az apuka ad egy kekszet.
Ja, én ezt nagyon értem, mert nálunk is ez szinte estéről estére megismétlődik egyébként, amikor a vacsora után felmerül az, hogy akkor édesség vagy édesség, és persze reflexzerűen mind a ketten azt mondjuk, hogy szó se lehet róla, miért nem még egy ilyen pest cukorkát megenni, vagy bármi.
Egy darab pest cukorkán képesek vagytok.
Ez az, hogy közben meg egy olyan szituáció van, hogyha jobban belegondolsz, hogy mindig elbizonyítom, és én némán meredek magam elé teljesen reménytelen helyzetben, mert igazából nem értem tulajdonképpen, hogy mi valójában mit akarunk magunktól a gyerektől. Tehát, hogy ő sokkal biztosabb magában, ő pontosan tudja, hogy akar enni még egy cukorkát. És én így elbizonyítottam a saját hátteremet, mit tudom én, 10 perc ilyen küzdés után, tulajdonképpen miért is mondom neki azt, hogy nem? Szóval hogy azért, hogy ne szokjon rá.
Nem, hát akkor már csak azért, mert azt akarod elérni, hogy végül te győzzél. Tehát, hogy
ja, persze, de hát ezt ugye a Harcművészete című alapvető kínai, hogy hívják, mind leírják, hogy ez a legnagyobb baromság egyébként, tehát, hogy a jó hadvezér az okosan visszavonul, amikor vesztes csatába. Tehát bele se kezd a vesztes csatába.
Igen, Szunce biztos nem volt szülő.
De nem, de tényleg, amit mondasz, az így tökéletesen demonstrálja ez a videó, hogy ő tudja pontosan, hogy mit akar, te meg ilyen mindenféle okos dolgokból összeállítod magadnak, hogy te mit is akarsz.
Valamiféle elvárásoknak akarsz megfelelni talán azzal, hogy írtod a édességcsal.
Egy darab kukiért, meg egy darab pesztcukorkáért így nekiállsz harcolni, mikor tulajdonképpen csak oda kéne adni.
Bennem egyre erősebben él az a teszt, hogy így most már nagyon szeretném kipróbálni, hogy így ide tesszük az asztal közepére a ilyen vágyunk édességet.
Igen, amit mesél.
És így szeretném megnézni, hogy ennek tényleg van-e vége, vagy nincs.
De hát tökre van, tehát azt azért nap mint nap tapasztaljuk, hogy azért van vége. Tehát számtalan az előfordul, hogy jó, most már eleget ettem cukorkát, és elég, vagy nem tudom micsoda, de hogy valóban erről van szó, tehát ami mondjuk egy tárgyalási szituációban, amikor itt tudom, több felnőtt ember ül egymás mellett, és mindannyian nagyjából sejtik az érdekeiket, és pontosan tudják, hogy meddig mehetnek el, ott talán megoldódik. Egy ilyen szituáció van, amikor valaki akar valamit, és igazából te is akarsz valamit, de pontosan nem tudod, hogy miért, azért, mert elolvastad a Diabetes történetet című 600 oldalas. Azért, most azért mondod azt, hogy arról a szülőt azért szó se lehet.
És ez az édesség a bajom, hanem az a bajom, hogy így egyszerűen eljutott abba a korba, mert pontosan tudja, hogy mi van a polcokon, így egy csomót ismeri sajnos belőle, ami részben a mi sarunk, részben meg így nem tudom a világsara, és hogy annyira nehéz ezeket lecserélni bármi olyasmire, ami legalább így egy kicsit tudhatóan egészségesebb, már nem is az, hogy most akkor csak gyümölcsöt tegyem, vagy csak ezt, vagy csak azt, hanem hogy kicsit egészségesebb valami. És van ez az iszonyatos ilyen, hát ilyen fogyasztói gyerek, hogy ő már pedig azt a valamit akarja, amire a Pokémont, meg a Spider-Man-t, meg a nem tudom micsodát rakták rá. És ez a rohadt nehéz az egészben, hogy így valahogy azokról leakasztani, hogy azt így ne.
Múltkor elmentünk a Csillaghegyi strandra, és az édesanyja az nagyon gondoskodóan rábízott még egy nagy zacskó ilyen puffasztott kukoricát, hogy majd ez majd megoldja az összes problémát. Akkor egy ilyen másfél órás üvöltözés után sikerült odáig eljutni, hogy az acskóstól nem hozhatja be ezeket a puffasztott szarokat a medencébe. Erre az volt a megoldás, hogy ott állt a medence közepén, két összerakott tenyerében egy ilyen hatalmas halom kukorica, ilyen puffasztott kukorica, és akkor még folytatott az üvöltözés a környékbeli szülők legnagyobb mókával, legnagyobb szórakoztatására, hogy azt a kukoricát azonnal takarodj ki a medencéből, mert nem eszünk ilyet a medencéből.
Jó, hallgassunk zenét, és ezzel vágjuk ketté az adást. Természetesen mi más, mint Kanye Westet.
Ugye most jelent meg ez a lemez pár nappal ezelőtt, a gyermek születése előtt 3 nappal, és még hozzátartozik a dologhoz az, hogy a Feri által elátkozott amerikai médiának van egy ilyen hatalmas oldalhajtása, amit Twitternek neveznek, ahol, amire ugye az a jellemző, hogy minden elmebeteg kiposztolhat mindenfajta elmebetegséget mindenféle kontroll nélkül, és ez több százezren élvezik. És például a témával kapcsolatos tweeteknek egy igen nagy százaléka az azzal foglalkozott, hogy akkor a most megszülető Kimje, azaz Kanye West és Kim Kardashian gyermek, az valóban az új messiás-e, vagy pedig nem, ő az új messiás. Ehhez hozzátartozik egyébként az, hogy a Kanye West az életművét, ezt a, mit tudom most, ez a hatodik lemeze, de 10 éve jelentett meg lemezeket, és ez a hatodik lemeze, és azért a lemezeim végigvonuló egyik fő motívum az, hogy voltak éppen ő a földre szállt Isten. Tehát van ez a...
Tehát egy félvér kislány biztosan.
Hát ráadásul egy örmény anyától származó félvér kislány, és tehát, hogy ez az egészséges rapper öntudat, az benne igazán, hogy is mondjam, túlteng. És valóban teljesen komolyan sokan úgy gondolják, hogy ez a gyermek, ez egy új messiás, amit csak erősít az, hogy a Kanye West-nek az új lemez az a Jesus címre hallgat, azaz a Jesusnek egy ilyen kifordított, deformált változatára, és hogy a Kanye West meg azt is megengedhette magának, hogy ennek a lemeznek voltak éppen nincsen borítója, egy CD-t ábrázol, az egyik legrondább lemezborító, amit valaha láttam, vagy legbénebb lemezborító, amit valaha láttam. És nagyon-nagyon érdekesnek tartom azt, tehát sokat poénkodtunk már itt az elmúlt adásokban ezen a tűnő párocskán, de hogy tényleg én úgy látom, hogy ebben csúcsosodik ki jelen pillanatban az amerikai tömegkultúrának egy ilyen ebben kulminálódik az amerikai tömegkultúra, és hogyha még meghallgatjuk a lemezt, amit nekem sikerült, és szerintem megdöbbentően jó egyébként, hogy
hozzá képest általában jó.
Ne, hozzá képest is jó, mert egyébként én nem bírtam elviselni a korábbi lemezeit, tehát ez a ilyen nagyon commerce, nagyon béna, ilyen autotune-os vizé volt, ilyen béna reppelés volt, és ez a lemez viszont egy ilyen teljesen underground. Tehát, hogyha majd meghallgatjátok ezt a számot, és a kedves hallgatók is meghallgatják ezt a számot, az a I Am A God című számot, az Én Vagyok Isten című számot, ami ennek a lemeznek
a harmadik. Nem, Én Vagyok Isten.
Bocsánat, igen, én egy Isten vagyok, és ugye a szövegében is ugye elhangzanak olyan kitételek, hogy tudom, hogy Jézus a legnagyobb, de én majdnem olyan nagy vagyok, és ilyen típusú.
És ez így magyarul is rímelt.
Bizonyos értelemben önironikus megjegyzések, úgyhogy ez egy, és hozzá még ez a zene, ami egyébként teljes, tehát igazából egy tök underground zene. Csak azt kell figyelembe venni, hogy ebből valószínűleg az elkövetkező egy hónapban el fognak adni 25 millió példányt, tehát most jelen pillanatban ez a mainstream Amerikában. És még hozzátartozik az a dologhoz, hogy ennek a lemeznek a producere az a Rick Rubin, aki szerintem korunk Michelangelo-ja. Tehát Rick Rubin az a producer, aki mondjuk évente készít 6-7 lemezt, most már lassan 20 éve, de hogyha végignézették a diszkográfiáját, amit ő készít, azokat a lemezeket, amiket ő készített, kiderül, hogy az elmúlt 20 év legfontosabb pop lemezeinél volt producer, tehát az első Beastie Boys lemezeknél, az első Run DMC lemezeknél, aztán amikor én felfigyeltem rá, az ugye a Red Hot Chili Peppersnek a Blood Sugar Sex Magic-je volt, ami szerintem a mai napig a világ legjobban csúnya szóval producált lemeze, és most dolgozott együtt először Kanye West-tel, de a Kanye West mentorával, Jay-Z-vel már nagyon sokat dolgozott együtt, például Jay-Z-nek a Black albumát, ami szintén egy ilyen mérföldkő rap lemez, annak is ő volt a producere. Tehát egy ilyen nagyon...
Lehet kérdezni?
Lehet kérdezni.
Csak így annyira kiemeled a lemeznél a producer fontosságát, de egy lemeznél mit csinál a producer?
Úgy csinál meg a lemezt.
Mert gondolom, hogy nem úgy, mint a filmnél, tehát nem a pénzt szerzi rá, ami ott ugye egy jó nagyobb összeg, nem. De akkor itt mit csinál
a pénzt? Nem, hát mondjuk a Rick Rubinról szólhatna egy külön adás, bár nem nincsen túlságosan sok közel.
Egy másik podcastban.
Hát, ha meg
ugye ő eleve úgy néz ki, mint egy ilyen Jézus után érzés, ilyen hihetetlen nagy szakállal. Te egyáltalán nem tudnád róla elképzelni, hogy rap lemezeknek a producere. De hát ő az, aki tulajdonképpen ott ül végig, átvágatja a számokat, ő kever, vagy ő irányítja a keverést.
Tehát ő az agya?
Nem is tudom, hogy ugye az amerikai művészet produkciós rendszerben a producer az egyik legfontosabb figura, mert mondjuk, hogy az Oscar-díjaknál is, hogy a legjobb film díját azt nem a rendező kapja, hanem a producer. Ez neki jár. Mert hogy jövő a film végső soron. És ugyanez van a könnyű zenében is, tehát a producernek iszonyatosan fontos a szerepe, vagy iszonyatosan nagy szerepe van a lemezek elkészültében.
De itthon ilyen nincs, hogy van ilyen?
Hát mindegy, ebben nem menjük bele, majd mondjuk azt, hogy nincsen. Tehát a magyar popkultúra az egy szerzői kultúra, az amerikai popkultúra pedig inkább egy ilyen produceri kultúra. És ő az, aki gyártlát, tulajdonképpen az egészet, és lenyesegeti a művészek szárnyait, hogyha túlságosan elborulnák, de egyébként ez a lemez egy totál elborult lemez, semmifajta pop zene nincsen benne, meghallgatjátok, teljesen industriál az egész, és tulajdonképpen hallgathatatlan is bizonyos szempontból, nem borzasztóan tetszik. De a lényeg az, hogy most ebben a pillanatban, ebben a lemezben, illetve ebben a családi történetben kulminálódik szerintem az egész amerikai popkultúra.
No és most Kanye West hallgathatatlan industriális családi története után megpróbálunk elválni némi egészen hétköznapi programajánlattal. Mindjárt itt a Múzeumok Éjszakája június 22-én a lányaink születésnapján Múzeumok Éjszakája lesz.
Fú, hát tényleg akkor van lányatok születésnapja?
Igen, igen, igen.
Júj, hát ez csodálatos.
Igen, mi is úgy gondoljuk. Bár most attól tartok, hogy azon a napon egy ilyen klasszikus óvodástársaknak rendezett zsúrral fogunk kedveskedni nekik, amire lassan 2 hete készülnek, és ami én azt gondolom, hogy minden erőnket fel fogja emészteni. Tehát 13, nem most már csak 7 meghívott kis rémséget kell majd kordában tartanunk, a szüleiket közben itatni, vagy egyébként, ha elmennek, az is nagyon jó, mert akkor csak a gyerekeikre kell figyelni. Valamint azt hiszem, hogy medence is lesz, és tulajdonképpen nem lennék meglep, hogyha váratlanul egy lufi hajtogató bohóc is beállítana. Bár azt nem szerveztük, de megérzik ilyenkor a vérszagot.
De hát akkor miért nem csináltok egy jó kis múzeum éjszakája programot egyébként? Mert hogy ugye Budapesten legalább 40 múzeum részt vesz ebben a programban, és hogyha jól látom a honlapjukon, akkor például külön buszt is lehet bérelni. Ugye az egyik legjobb dolog a Múzeumok Éjszakájában az, hogy a BKV az beszállt a sztoriba, és ingyenes ilyen körjáratok vannak, 6 vagy 7 különböző útvonalon körjáratok vannak, és ugye a Múzeumok Éjszakának az az egyetlen fontos jellemzője van, hogy együttműködnek ezek a helyek, vagy van valamilyen nagy eszme, ami alapján működnek, és egy jegyért meglátogathatod az összes múzeumot, amit részt vesz ebben a programban, lényegében az összes múzeum Budapesten, és hogy az árakról is beszéljünk, a gyerekjegy az 600 forint, illetve a felnőttjegy az 1500 forint, tehát lényegében nevetséges összegért meg tudod látogatni ezeket a múzeumokat, teljesen nyitva van az összes, és a buszokkal tudsz közlekedni ezek között. Tehát itt a Total Compact programot tudsz nyújtani, illetve ugye külön buszt is bérelhetsz meg ilyesmiket, tehát végig lehet járni, és mindig múzeum az baromi jó programokat szervez. De például benne van most a múzeumok között a fővárosi nagy cirkusz is, amit itt végignéztem, és elképesztő csak az egy programsorozat, amit ők nyújtanak. Tehát maga az, hogy mit tudom én, nézem a programjukat, és 5 és 6 óra között artistákkal és kígyóval lehet fotózkodni. De szerintem ez önmagában szenzációs egy gyereknek egyébként, hogy nem csak ott nézi, hogy a porondon ott ugrálnak az artisták, hanem hozzájuk oda lehet menni a jelmezről. Tehát mint egy Fellini film szerintem ez olyan. Ez egészen zseniális. És egyébként ez tart, mit tudom én, ez éjfélig a Fővárosi Nagy Cirkusz programja, de csillagvizsgálótól kezdve a Szép Művészeti Múzeumok mindig részt vesz ebben. Úgyhogy...
És hát ebben mindenhol készülnek gyerekprogramokkal is, csak az egyben nehéz benne, hogy gyerekkel még nem próbáltuk, úgyhogy hát mindenhol irdatlan tömeg van, amit azért egy kicsit nem feltétlenül lehetnek, vagy élveznek, különösen benne, nem tudom, hogy ilyen 6 éves gyerekekkel egy kiállításnál, vagy egy programnál többet így meg lehet nézni egyáltalán.
De van valami gyönyörű karneváli jelleg, ezt ez nagyon jól ki van találva, hogy van az évben egy nap, ugye ez a Szent Iváni éj, ami tényleg egy ilyen karneváli valami, hogy így sokáig föl lehet maradni, egy különleges a nyári napforduló, és így tovább, és az összekötve a múzeumok éjszakájával, ez egy szuper program.
Hát akkor lehet, hogy a Ovis Zsúr lezárásaképpen a medencében elázott, és a lufi hajtogató bohóc által megrémített gyerekeket még utolsó körben elviszük a Posta Múzeumba, és ott várjuk majd a szülőket. Egyébként az ütött szöget a fejembe, hogy tényleg milyen olcsó ez ahhoz képest például, hogy a másik dolog, amit ajánlani terveztünk, ez egy játszópark, a Tarzan Park névre hallgat, és Újpesten nyílt meg pár nappal ezelőtt. Ott megnéztem az árakat, és ott a gyerekeknek 1800 forint a belépőjegy, a felnőtteknek pedig azt hiszem 1400, és 14 év alatti gyerek nem mehet be felnőtt nélkül, tehát az ember kódolja magának a elég komoly anyagi kiadást, hogyha oda el akar menni. De az tény, hogy ez 2 hektáron, 19 000 négyzetméteren nagyon sok ilyen játszótéri játéknek a hát hogy is mondjam, csak az extended verziója érhető ott el. Csúszdákkal van, külön hintapark van, homokpark, ahol a kreativitásé a főszerep, szóval nagyon izgalmasan hangzik. Ez valószínűleg megér egy látogatást. Egy kicsit nagyon Újpesten van, a Tábor utca 26 szám, vagy 28 szám alatt található ez a helyszín. De aki arra felé lakik, az mehet, aki nem arra felé lakik, az meg egyszer neki durálja magát és megnézi. Majd, ha megnéztük, beszámolunk róla, hogy tényleg olyan jó-e, mint ami ennek a fényképek mutatják.
Hát ez egy nagy játszóterezés, 6400 forintért a családnak, ezért én nem
hát igen, igen, de mondjuk egy nagyon nagy játszótér, tényleg is nagyon menő dolgok vannak rajta, ahogy elnézegettem a fényképeket. Na, hát ezeket kell csinálni, azt gondolom, a héten a gyerekeknek és az ő a szüleiknek. Van még egy rovatunk, a kütyű. Mert most egy csomó ilyen már mióta magunk előtt tologatott dolgokat gyűjtöttünk össze, de én úgy látom, hogy azért lényegében a technológiai félreértések gyűjteményét sorolhatjuk ma fel.
Hát persze, mert te rögtön kiszúrtad ennek a hírnek, a Lábdajt Perenc pályázatnak a gyenge pontját. Ez egy holnap, ami ilyen szülői preferenciákat gyűjt össze, és ennek van egy, most van egy versenye, éves díjkiosztója, ahol a szülők kedvenc kütyüjeit és tárgyait lehet rangsorolni, és ezekre lehet szavazni. És én csak azért hoztam ide ezt a dolgot, mert hogy a Manduka nevű hordozó típus az szintén egy nevezett versenyző, amire örömmel várják a szavazatokat. És tulajdonképpen csak azért hoztam ide, hogy beszélhessek a Mandukáról. Egy az összes indokom erre a dologra. Ugye amiatt a Feri némi távolságtartásra ír a dolog miatt, vagy a dologtól, az, hogy nagyon bénán van megcsinálva. Ugye? Tehát, hogy ilyenekre van összegyűjtve a nevezőknek a köre, és az valóban tök ciki, hogy egyszerűen nem képtelen vagy, képtelen vagy átlátni az egész rendszert, hogy akkor most mire is lehet szavazni, és nincs semmi link, meg ilyesmi, hanem csak be kell írnod egy ilyen szövegdobozba, hogy mi az, amire szavazol. Ez valóban nagyon ciki, ezt elismerem, de a maga a gyűjtés, az elég erős, tehát hogy tényleg jó termékek versenyeznek egymással, és ugye a hordozó kategóriában ott szerepel ez a Manduka nevű hordozó típus is, ami egy német kezdeményezés, és akkor szereztünk egy ilyet, Marci születése után szereztünk egy ilyet, ugye?
Majdnem egy éves volt szerintem.
Na, majdnem egy éves volt, de tulajdonképpen ez egy olyan hordozó, ami közvetlenül a sziklamászó hátizsákból, vagy az expedíciós hátizsákból nőtt ki. Én ha jól emlékszem, akkor ezt egy olyan német anya csinálta, akinek van valami fajta ilyen hegymászó és expedíciós tapasztalata. Tehát ez nekem nagyon szimpatikus, hogy ez nem egy kendő, amit így magadra kötsz, mint egy 5 méteres kendő, amit így magadra kötsz, meg nem egy ilyen májtáj, amit csak így magadra aggatsz, hanem van rajta iszonyatos mennyiségű heveder, baromi sok csat, és baromi ergonomikus, tehát nagyon szuperül magadra tudod szíjazni a gyereket, úgyhogy még ő is tudjon mozogni, de neked se csesz szét a gerincedet. És,
bocsánat, csak az a szép benne tényleg, hogy így mindenkire jó, mindenki magára tudja állítani, úgyhogy kényelmesen tudja hordozni benne a gyereket, így az alját, azt így a derékra kell erősíteni, és akkor én közben a súly nagy része az oda megy, mint a profi hátizsákoknál, ahogy így meg lehet erősíteni a deréknál, és szerintem ez az egyik legzseniálisabb része, és egészen pici kortól, és úgy van felépítve az egész, hogy maga, ami a babát tartja, ez az erszényszerűség, az egészen pici kortól is használható, és amit nekünk már itt sokszor elmondtak, hogyha így hordozzuk a gyereket, akkor így a lábát egy ilyen úgynevezett M-tartásba kell tenni, hogy ne lógjon semmiképp a lába, mert hogy az így nem nagyon tesz jót nekik, meg hogyha ilyen csipőficam, igen, hogy arra is, tehát ahogy a terpesz pelenka szétfeszíti a lábait, és így a helyes tartásra próbálja rávenni, úgy ez ugyanezt tudja egyébként. Szóval, hogy így tulajdonképpen minden tekintetben nagyon jól használható.
Akkor a kedves hallgatóknak már csak annyi a dolga, hogy megjegyezzék a Manduka márka nevet, és szavazzanak rá a Love by Parents oldalán. Nekem pedig annyi a dolgom, hogy azt mondjam, kedves hallgatók, nyitó zárójel, X, záró zárójel, kacsintás. Legalábbis remélem, ezt a Manduka marketing menedzserei is hallották. És ha már láttunk egy béna honlapot, akkor lássunk egy béna mobil alkalmazást is. Ez a Mobillal az erőszak ellen című kezdeményezés, a UNICEF és a Microsoft közös kezdeményezése, és hát egy egészen szürreális ilyen szituációt vetít elénk.
Szóval erre tényleg nem tudok mit mondani. Ez a UNICEF-nek egy gyönyörű kezdeményezése, ami arra irányul, hogy a veszélyben lévő gyermekek, elsősorban a családi erőszak áldozatai, vagy a családi erőszak, akit egy gyermek, azok valamilyen módon jelezni tudják a sanyarú sorsukat, és erre dolgozik a UNICEF és a Microsoft egy mobil applikációt, ami jelen pillanatban, mivel Microsoft fejlesztésről van szó, a Windows Phone-ra érhetőre kizárólag, aztán hamarosan valószínűleg majd Androidra és iOS-re is elkészül. És hát, ahogy így néztem ezt az egész dolgot, ez egy ilyen igazán bonyolult alkalmazás. Tehát először be kell állítani rajta egy csomó mindent, hogy kit akarsz hívni, hogyha bajban vagy, milyen típusú bajban vagy, és így tovább. Tehát egy ilyen iszonyatosan nehezen kezelhető appról van szó, ami feltételezi azt, hogy van neked egy nagyszerű Windows Phone-od, ami ezt az appot utazza. És hát itt vannak ilyen screenshotok az alkalmazásról, meg van egy ilyen vazi hosszú leírás arról kapcsolatban, hogy hogyan működik ez az egész. Tehát azt mondom, hogy tehát ennél életidegen dolgot én még életem nem láttam.
Igen, hát úgy kell valahogy elképzelni az alkalmazást, hogy van egy képernyő, ahol fel vannak sorolva a főbb erőszak szituációk, és akkor abból te választhatsz, és tehát így elképzeljük azt a kiskamaszt, aki elgondolkodik azon, hogy milyen inzultus érte őt, és ezért aztán ez gyorsan a telefonjában kategóriákba sorolja, megjelöli azt is, hogy ki volt az a személy, akitől elszenvedte ezt az erőszakot vagy zaklatást, majd megnyomja az elküld gombot, és akkor azonnal szirénák kezdenek visítani, és lámpák villogni a gyermekvédelem folyosóin, és gondolom ilyenkor a gyermekvédelem is hölgyek, azok egy ilyen vastag csövön csúsznak le az alsó szinten elhelyezett autójukhoz, és rontanak egyből a GPS által megjölt helyre, hogy ott megmentsék a gyereket. Tényleg az egész persze nem ennyire ironikus a helyzet, mint amennyire ezt most mi lefestjük, de azért alapvetően elég béna valóban. Nem csak a családi erőszak ellen, hanem az iskolai zaklatás ellen, tehát a kortársi zaklatás, a bullying ellen is használható ez a cucc, mármint a fejlesztők szándéka szerint, de tényleg, ahogy így elnézzük, hát azért ez leginkább kicsit úgy tűnik, mintha egy viszonylag nagy pályázati pénz találkozott volna egy viszonylag nehezen reagáló multinacionális vállalatnak a szándékával, hogy ezen is túl legyen valahogy viszonylag gyorsan, és akkor ebből lett valami applikáció. De egész tényleg végteni lehet idegen.
Igen, én is azt gondolkozom, hogy ez annyira Microsoft, hogy ezt el sem tudom mondani.
Tudjátok, amikor a Microsoft vezető így eldöntik, hogy jó, UNICEF-fel ebben együttműködünk, leküldik a üzletfejlesztési főosztálynak, aki átadja az appfejlesztési alosztálynak, ahol megkapja egy menedzser azt, hogy akkor most csináljátok egy ilyen appot a UNICEF-nek, és akkor ő három másik projektje mellett azon mondja, hogy mi az Isten, várjál, mit kéne, hogy akkor beállítod, hogy vernek, vagy bosszantanak, igen, és akkor, hogy megnyomod ezt a igen-nem gombot, jó, megvan, köszi, na akkor ezt deploy safe.
Na, szóval, hogy igen, az a szomorú ebben, hogy alapvetően egy tényleg tök akut problémáról van szó, de hogy ilyen hihetetlen béna megoldás.
Nincs ebben szerintem semmi szomorú, nem gondolnám, hogy a UNICEF fogja megoldani ezt, mint ahogy az sem, hogy a Microsoft. Mármint, hogyha mobilappot akarunk adni a szenvedő gyerekek kezébe, akkor azt majd ebben érintett, vagy egykor érintett kis cégek fogják tudni megtenni. Inkább ez szerintem ironikus, hogy megpróbálkoztak vele, és hát arra jutottak, amire ilyenkor általában az ilyen szervezetek.
Tehát vannak azok, akik értenek a mobilapp készítéshez, meg vannak azok, akik értenek mondjuk itt a családon belül erőszakhoz, és hogy ez a két szakértői csoport ez jelenleg egyáltalán nem találkozott szerintem.
Igen, hát vagy legalábbis a nászukból a boncasztalon valami csúnyaság született. Na, ha már ugye tényleg most azt mondtuk, hogy na, akkor végigvesszük a hülyeségeket a kütyűfronton, akkor itt a következő hülyeség a QR kód ékszer, ami egy magyar fejlesztés. Azt hiszem, egy aggódó anyukának jutott eszébe, hogy a gyerekre valahogy rá kéne írni, hogy hova tartozik, hogyha elveszne, akkor meg lehessen fejteni az ő hovatartozását, és ezt egy QR kódnak a ékszerként való ráaggatásával képzeli el. Tehát képzeljünk el mondjuk egy nyakláncot, ahol egy ilyen 5x5-ös kis plastik lapocska lóg medálgyanánt, és az egy QR kód, amit hogyha a mobiltelefonunkkal beolvastatunk, akkor egyből megkapjuk a gyereknek a főbb adatait, beleértve a címét, meg a mobil számát, meg a szüleinek a nevét. Úgyhogy ha csak egy közepesen okos betörők vagyunk, és van egy okos telefonunk, akkor csak le kell olvasni a gyerekről a hozzáférési adatokat, és már csak telefonálni kell, hogy 1 milliót kérünk a gyerekért. Szóval igazán, igazán fura gondolat. Egyébként például lehetett volna azt is, hogy betűkkel ráírják a mobiltelefon számát a szülőnek, és akkor ez az egész egy nem is olyan veszélyes, ám nem is kell hozzá okostelefonnak egy kevéssé ismert funkciója, hogy használható legyen típusú dolog lesz belőle. Viszont a cuccot reklámozó weboldalnak nagyon vicces a hozzáállása, hát egy ilyen horror sztorit fest le, mint egy olyan blognak álcázza magát, ahol egy horror sztorit fest le a feltaláló, amennyiben a gyerek egyszer csak előre szaladt és megkerült a háztömböt szülői felügyelet nélkül, és ez nagyon ijesztő volt. És ugye mindjárt naponta szembesülünk ennek a problémának a tömegével, írja a hölgy, majd azt mondja, miért is nem teszünk a gyerek nyakába QR kódot tartalmazó ékszert?
Miért én ugye például 20-30 éves szingli lennék, és elmennék a barátnőimmel a bárba, akkor felvennék egy ilyen fülbevaló csimán, hogy meg tudjanak velem ismerkedni.
Vagy hogy meg tudjanak menteni, ha elvesznél.
Hát vagy, hogyha elvesznék, vagy hogyha így meg szeretnének velem ismerkedni, és csak a fülemet kéne lefotózni.
Igen, tehát végülis nem kéne már csinálni a fiatal embernek, mint odalépne hozzád. Ne arra, hogy lefotózhatom a telefonoddal a fülbevalómat?
Nem, csak lefotózná a fülbevalómat, és aztán küldene nekem egy SMS-t. Uh-huh.
Fú, hogy bele kellett volna tenni ebbe a nagy nemzeti, ismerkedjenek a fiatalok egymással ezt a QR kódot.
A QR kódon keresztül, és rögtön megkapod az IP címét, amivel leolvasta a QR kódot, és akkor utána már szabad a vásár.
Na jó, hát akkor szerintem legyen ez a mai tanulságunk.
Ma is mindent megoldottunk.
Ma is mindent megoldottunk, segítettünk a kormánynak és Anettának is, hogyha elveszne, akkor megmenthetik a bárokban a fiúk, igen, akiknek van olyan okos telefonja, aminek van QR kód olvasója. Igen. Nem? Te nem vagy 20 éves szívem? Ez eddig erről nem ez volt a megállapodás.
Ha azért nem
derült volna
neki, akkor
nem. És mivel kivetesen nem indítottunk órát, úgyhogy most csak sejthetjük, hogy valószínűleg 3,5 órája beszélgetünk, de legalábbis lejárt az időnk, úgyhogy legyen ez a méltó végszó ahhoz, hogy elköszönhessünk a kedves hallgatóktól, és a kedves podcasttársaktól, és a kedves... Még ki a kedves? Nincs más kedves, akkor több mástól nem köszönünk el. Szervusztok, kedves podcasttársak, és szervusztok, kedves hallgatók!
Sziasztok!
Sziasztok!
Szervusztok!